Vannak olyan rettegett rákbetegségek, mint a tüdő, a vastagbél vagy a hasnyálmirigyrák, amiről mindenki úgy gondolja, hogy ha lehet, akkor csak ezt kerüljem el. És az ELTE kutatói most egy forradalmian új megközelítést hoztak. A rasfehérje kapcsán, méghozzá a rasfehérje mutációihoz köthető rákok gyógyítására. Mielőtt belemennénk, hogy mi ez az egész új megközelítés, beszéljünk erről a rasfehérjéről, mert ugye ez szerintem az emberek többsége számára abszolút ismeretlen.
Igen, nagyon sok különböző fehérje van az emberi szervezetben, kb. 100 000, és ezek közül némelyik például a hajunkat, a bőrünket, izmokat alkotja, akkor vannak olyanok, amelyek enzimek, amelyek egyes biokémiai folyamatokat katalizálnak, és ezek a biokémiai folyamatok nélkülük vagy nem, vagy csak nagyon lassan, nagyon rossz hatásokkal mennének végbe. És vannak olyanok, amelyek ilyen szabályozó funkciót látnak el, és ez a rasfehérjének is az egyik legfontosabb funkciója az, hogy ilyen szabályozást lát el. És a szabályozás egy másik fehérjével együtt megy végbe, tehát van a ras és a gab fehérje, és hogyha a ras és a gab fehérje az egymáshoz közel van, mondjuk egymáshoz hozzáragad, akkor a sejt normálisan működik, tehát nem kezd el őrült gyorsan osztódni. Viszont, hogyha ez a gabfehérje ez nem tud hozzákötni a rasfehérjéhez, akkor egy hosszú és bonyolult biokémiai történések után elkezd a sejt gyorsan osztódni. És normálisan ez a gabfehérje ez odaköt szépen a rasfehérjéhez, és ez a gyors osztódás, amely a rák kialakulásához vezet, ez nem megy végbe. És a rasfehérjének, jól emlékszem, kb. 180 darab aminosavból áll, tehát 180 darab aminosav egymás utánjával írható le. A 180 darab aminosavból, hogyha egyetlen egy darab, a 12. az mutálódik, tehát akkor oda az egészséges rasfehérje helyett valamilyen más aminosav épül be, akkor egy nagyon picit megváltozik annak a rasfehérjének a háromdimenziós szerkezete. Hát úgy kell elképzelni, hogy ott lesz a felületén egy ilyen kis kidudorodás. És ez a kis kidudorodás, ez meggátolja azt, hogy ez a másik, ez a gabfehérje, ez hozzá ragadjon, hozzá kössön. És amiért ez nem tud hozzákötni, ezért állandóan olyan jeleket fog küldeni ez a rasfehérje a sejtbe, hogy osztódj, osztódj, osztódj. És csak emiatt a 180-ból az egyik aminosavnak a megváltozása miatt történik. Na most ezt korrigálni, ezt nagyon régóta szerették volna, tehát próbálkoztak már több évtizede azon, hogy valahogy ezt a szabályozó funkcióját, ennek a mutált rasfehérjének valahogy megakadályozzák.
Mert ugye, bocsánat, hogy a szavába vágok, ez a rasfehérje mutáció az, ami az összes emberi tumor 30%-ában megtalálható.
Megtalálható, na most az nem világos, hogy mind a 30%-ot okozza-e, azt azért tudják vagy sejtik, hogy ebből nagyon sokat okoz, de a 30%-ában tényleg megtalálható, és úgy általában a legnehezebben kezelhetők között vannak ezek a rákfehérjék.
Tehát a tüdő, a vastagbél és a hasnyálmirigyrák.
Igen. Igen, és azoknak is a legcsúnyább fajtái. Na most azon próbálkoztak már nagyon régóta a kutatók, hogy próbáljanak találni olyan kis molekulákat, amelyekkel befolyásolni tudják ezt a szabályozó tevékenységét ennek a rasfehérjének. És úgy általában ezt úgy szokták, tehát a gyógyszerfejlesztésben úgy szoktak ilyen kis molekulákat találni egy fehérjéhez, hogy megpróbálják hozzáragasztani azt a kis molekulát, lehetőleg minél közelebb ahhoz a helyhez. Tehát úgy kell elképzelni egy fehérje molekulát, hogy az ilyen nagy, akár 100-szorosa a felület egy. És a kis molekula az meg egy ilyen kis gyógyszermolekula, mint például az aszpirin vagy a penicillinfélék, és az valahol úgy hozzáragad, hozzáköt a nagy molekulához, hogyha ezt egy olyan helyen teszi, hogy ez befolyásolni tudja a működését, akkor annak a fehérjének a működése az megváltozik. És nagyon szerettek volna a ras molekulához hozzákötni ilyen kis molekulákat, és ez nem sikerült. Nagyon-nagyon sokáig nem sikerült. Néhány évvel ezelőtt tudtak hozzákötni bizonyos helyre olyan kis molekulákat, amelyek kovalensen kötnek, és ezekből lettek is gyógyszerek, tehát bizonyos rákfajták ellen ezeket már engedélyezték is. Viszont a nem kovalensen a felülethez kötni, az nagyon-nagyon-nagyon régóta nem sikerült. És ennek a fő oka az az volt, hogy geometriailag a ras molekulának ott a aktív részei körül nincsenek olyan, hogy mondjam, recés vagy göcsörtös területek, ahol ezek a kis molekulák úgy könnyebben oda tudnának kötni. Tehát túl sima ott a felszínen, nincsenek olyan kitüremkedések, nincsenek olyan elektrostatikailag vagy kémiailag előnyös területek, ahova a kis molekulákkal oda lehet kötni. És ezért nem tudtak ilyen kis molekulákat találni nagyon sokáig, és a mi ötletünk az volt, hogy próbáljuk meg azt modellezni, hogy a RAS molekulához közel megy ez a GAP nevű másik fehérje, de mivel ez egy mutált RAS molekula, ez nem tud hozzá kötődni, tehát úgy közel megy, és akkor ott van az a kis kitüremkedés, amiről már beszéltem, ami nem engedi, hogy hozzá kössön. És akkor próbáljunk meg ide a GAP és a RAS közé találni olyan ragasztó molekulákat, amelyek ezt a nem túl közel került, de aránylag közel levő GAP molekulát odaragasztja. Tehát itt valami olyasmit kell elképzelni, hogy oda megy ez a GAP molekula, hozzá akar kötni a RAS-hoz, de nem tud, mert a felületén van egy kis púp, és akkor oda a púp köré találjunk egy-két olyan molekulát, amelyik hozzáköt az egyikhez is, meg a másikhoz is, és akkor ezt az a szabályozási anomália, hogy a sejtosztódás az elkezd nagyon durva lenni, és nagyon erős lenni, az nem megy végbe. Tehát ez volt az elgondolásunk. És ezt úgy próbáltuk megvalósítani, hogy vettük a matematikai háromdimenziós modelljét a RAS meg a GAP fehéréknek, ezek rendelkezésre állnak már sok év óta, és ezeket úgy mesterségesen egymás mellé tettük. Tehát ez nem mérési adat, meg nem megfigyelés volt, hogy ezek úgy egymás mellett tudnak ott lenni, úgy, hogy nem érintkeznek, hanem ezt úgy elméletileg megtippeltük, mondjuk így, hogy ezt a konfigurációt kellene vizsgálni, és akkor oda a két molekula közé, a két molekulát elválasztó keskeny térbe, oda kerestünk kis molekulákat. Most ez a kis molekulák keresése, ez egy érdekes dolog, ez tulajdonképpen az utóbbi 20-25 évben, ez már úgy csinálják, hogy számítógépes modellt alkotnak a fehérjékről, és veszik a kis molekulák számítógépes modelljeit is, és akkor egymás után sok millió vagy sok tízmillió kis molekulát lehet oda próbálgatni számítógépben, hogy oda tud-e majd kötni ahhoz a fehérjéhez. És ezt csináltuk mi is, a 4,5 millió kis molekulát próbálgattunk oda, és ezek közül találtunk jókat. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy kipróbáljuk ezt a 4,5 millió kis molekulát, és akkor az eredmény az egy ilyen lista, ahol sorban vannak állítva a kis molekulák, hogy melyik lenne a legjobb, melyik lenne a második legjobb, és melyik lenne a 4,5 milliómodik legjobb. És akkor hát a felső néhány tucat kis molekulát azt érdemes kipróbálni, vagy esetleg néhány százat, attól függ, hogy az embernek éppen mennyi munkaerő, mennyi pénz áll rendelkezésre, és mennyi idő. És jól emlékszem, olyan 20-25 darab kis molekulát szereztünk be. Hát ezt már nem így csináltuk, ezt már a Magyarországon dolgozó kollégáink csinálták különböző intézményekbe. És ezt kipróbálták olyan sejtkultúrákba, amelyekben jelen van ez a mutáns RAS molekula. És akkor megpróbált olyan 20-valahány kis molekulából, 2-3 az elég hatékony volt, az egyik az nagyon hatékony volt, a másik az talán kicsit kevésbé, a harmadik is valamennyire hatékony volt. Most lehetséges, hogy az első 10 000-et nézzük meg, akkor még sokkal több hatékony kis molekulát találunk. Most a hatékonyságot azt elsősorban sejtkultúrákban vizsgáltuk, ott nagyon szép eredményeket hoztak. Utána állatmodellekben is vizsgáltuk, na ott már voltak olyan problémák, hogy egyes kis molekulák azok nem oldódtak jól, és még a sejtkultúrákban lehet csinálni olyan technológiákat, hogy ezt az oldódást az ember könnyen megjavítja, az állatkísérletekben már nehezebb, úgyhogy az állatkísérletekben a legjobb kis molekulánkkal nem is tudtunk dolgozni. De az állatkísérletek is pozitív eredményt hoztak, és ezekről számoltunk be ebben a publikációban, amiről most beszélünk.
Tehát magyarán ezután jöhet a humán kísérlet?
Hát magyarán ezután jöhetne a humán kísérlet, de amit sokkal inkább mi szeretnénk csinálni, az az, hogy kipróbálni még több kis molekulát ebből a találati listából. Tehát mondtam, hogy körülbelül 20-30 különböző kis molekulát próbáltunk ki, és még mindig nagyon sok kis molekula kipróbálására lenne lehetőség. Ez lenne az egyik, és a másik terület még az, hogy hát ezeket kis molekulának hívom, de ezek nem olyan nagyon pici molekulák, úgyhogy sokszor gond van az oldódásukkal. És azért egy gyógyszernek vízolthatónak kell lenni, mert a sejtbe úgy tud bejutni, hogyha azért valamennyire legalább vízoltható. És akkor a következő lépés még az lehet, hogy a sejtkultúrában hatékonynak bizonyult kismolekulák oldhatóságát különböző technológiákkal növeljük. Ezeket vagy becsomagolják a vegyészek valamilyen borítékba, amivel oldhatóvá válik és be tud menni a sejtbe, vagy esetleg valamilyen apróbb kémiai módosítást hajtanak rajta végre, amitől reményeink szerint nem módosul a hatékonyság, de a bizonyíthatóság az módosul. Úgyhogy ilyen típusú, tehát még bőven a humán kipróbálás előtti vizsgálatokat szeretnénk csinálni a jövőben.
Két kis ragasztó molekuláról írnak, tehát ez a két kis ragasztó molekula, ez jobb, mint amit a világon eddig találtak?
Néztünk egy összehasonlítást egy már publikált molekulával, és ott körülbelül ugyanolyan, vagy talán egy picivel jobb hatékonyságot is mutatott sejtenyészetekben, mint az a molekula.
És ennek az lenne az eredménye, tehát ugye ez a kutatás azért folyik, hogy egy olyan új gyógyszert találjanak, ami ezeket a nagyon nehezen gyógyítható rákokat kezelni tudná, tehát tüdő, hasnyálmirigy, vastagbél, ha jól tudom. Igen. Mert ugye a mai rendelkezésre álló kezelés, ugye kemoterápia, sugárterápia, ugye ezeknek tudjuk az előnyét és a hátrányát is. Igen. És önök azon dolgoznak, hogy egy olyan új gyógyszert, egy olyan új kezelési módot találjanak ezeknek a kismolekuláknak a segítségével, amivel ugye egyrészt meggátolják a sejtburjánzást, viszont az egészséges sejteket nem roncsolják.
Itt a RAS molekula egészséges funkciójának a helyreállítása lenne a cél. Tehát itt úgy kellene elképzelni, hogy ez nem valami nagyon drasztikus hatású gyógyszer, mint amit a kemoterápiákban használnak, hanem esetleg valami olyan szert lehetne ebből csinálni, hogyha sikerül olyan molekulát találni, amely nem toxikus, tehát amely az egészséges sejteket nem bántja, akkor esetleg még az is elképzelhető, hogyha akinek ilyen mutációja van a szervezetébe, és ezt alanyag könnyen ki lehet mutatni, hogy van egy valakinek ilyen mutációja, vagy nincs, és ha van ilyen mutációja, akkor elképzelhető, hogy bevesz, nem tudom, 3-4 naponta egy tablettát ebből a gyógyszerből, és akkor ezzel nagyon-nagyon kicsinálási annak, hogy kifejlődik esetleg ez a rák. Tehát akár így megelőzésre is lehetne ezt használni, mondom, feltéve, hogy ez nem lesz toxikus. Tehát akár még így rák megelőző kezelésnek is lehetne használni. Olyanok esetében, akiknél ezek a mutáció, vagy ez a mutáció jelen van.
Igen, ugye ezt a halmozódást szokták mutatni, a genetikai halmozódást, tehát akiknek a családjában volt mondjuk emlőrákos, vagy tüdőrákos, vagy hasnyálmirigy rákos, akkor ezeknek az embereknek érdemes elmenni akár egy génvizsgálatra, és megnézni azt, hogy náluk ez a mutáció fent van-e. Hol tartanak az úton? Mert hogy ez fantasztikus és nagyon jó hangzik, amiket elmondott, de hol tartanak?
Hát egyre ott tartunk, hogy próbáljunk új kis molekulákat nézni, és próbálunk oldhatóságot javítani ezeknél a kis molekuláknál, hogy meggyőzőbb állatkísérleteket tudjanak csinálni a kollégák.
Igen, mert ugye mondta, hogy 30 éve dolgoznak ezen a területen. Aztán ugye nem kell még 30 évet várnunk.
Tehát több mint 30 éve dolgoznak, ugye, tehát nem mi, hanem úgy általában azon, hogy a RAS-hoz jó gátló molekulákat találjanak, és szerintem nem kell újabb 30 évet várni. Tehát én azt gondolom, hogy a rák gyógyításában az elkövetkezendő években nagyon sok pozitív fejlemény lesz majd, és nem csak emiatt, hanem például az immunterápiák miatt is, azok is nagyon ígéretesek, és tényleg itt ott is óriási előrelépéseket lehet találni. Sok rák típusnál már nagyon jó eredményeket érnek el az immunterápiákkal is. Nem ezeknél a rasosnál, hanem más típusoknál.
Mióta dolgoznak ezen? Mert ugye nem csak önök, tehát az ELTE kutatói, hanem egy nagyon széleskörű együttműködésben több hazai intézménnyel dolgoznak együtt.
Talán úgy 2017-18-ba kezdtünk el ezzel foglalkozni, és hát a mi részünk az, hogy találjunk ilyen kis molekulákat, az még aránylag gyorsan megvolt. Az, hogy ezt ellenőrizzék különböző sejttenyészetekbe, állatmodellekbe, az időigényes és munkaerőigényes dolog volt.
Mondja már meg nekem, hogyan történik ez. Tehát ül egy tudós vagy egy kutató, az asztalnál is egyszer csak így beugrik neki, hogy ezt kellene vizsgálni? Ezt kellene keresni?
Nem, beszélgettünk egymással, és akkor én nem ismertem ezt a problémát, és akkor valaki mesélte, hogy van ez a RAS molekula, és a RAS molekulának vannak ilyen csúnya mutációi, és ennek ilyen hatása van, és akkor ezzel valamit jó lenne csinálni. És akkor utána néztem, hogy hát nagyon sokáig, 30 éve próbálkoztak hozzádokkolni kis molekulákat a RAS molekulához, és azt írták, hogy hát ez nem megy. és akkor ezek után megfogalmazódott bennünk, hogy akkor jó lenne olyan kis molekulákat keresni, amelyek nem csak az egyik oldalon a rashoz, hanem a másik oldalon a gaphoz is kötődnek, és ez már egy sokkal előnyösebb helyzet, mert akkor most elképzeljük, hogy ott van az a sima ras, és a másik oldalon ott van esetleg az a sima gap molekula, de akkor a kettő közé egyikhez is egy picit, meg a másikhoz is egy picit hozzá kötődik, akkor már lehet, hogy az a két pici kötődés az már elég erős lesz ahhoz, hogy összetartsa őket.
Pénz megvan a további kutatásokra? Mert gondolom eddig is kellett hozzá forrás, mert az ember az egy dolog, hogy elgondol valamit, csak hát nem biztos, hogy...
Igen, tehát ugye a kutatásfinanszírozás az mindig gond, nálunk is gond, általában másoknál is gond, tehát ez egy fontos szempont, ami mindig befolyásolja azt, hogy milyen sebességgel, meg milyen intenzitással tudunk ezen dolgozni.
És akkor még egy dolog eszembe jutott, mert ez egy dolog, hogy önök kutatnak, és ugye még hatékonyabb kis molekulát találnak, és mondjuk az állatkísérletek ezt be is bizonyítják, stb. Lehet, hogy tévedek, de nem a legnehezebb gyógyszercéget találni ez, aki majd gyógyszert fejleszt ebből?
Tulajdonképpen ezért is fontos, hogy ha találunk egy kis molekulát, az még nem elég, mert naponta nagyon sok kis molekulát találnak mindenféle célra. Ezért fontosak ezek az igazoló vizsgálatok. És hogyha ezek az igazoló vizsgálatok, ezek jók, akkor van esély arra, hogy egy olyan nagyobb gyógyszer céget találjunk, akik fantáziát látnak ennek a fejlesztésébe. Tehát itt a hallgatóknak elmondom, hogy egy olyan 10-15 évvel ezelőtt is egy új gyógyszermolekula kifejlesztése az körülbelül olyan $1 milliárd volt.
Igen.
Hát a mai inkább azt mondtam, hogy olyan $2 milliárd. Tehát itt a fő gond az, hogy ezek a gyógyszercégek, ezek profitorientált nagy nemzetközi részvénytársaságok. A legtőkeerősebbek. Tehát általában úgy szokott lenni ez a gyógyszerfejlesztés ma, hogy a kutatók indulnak valami ötlettel, utána találnak valamit, akkor azt megpróbálják addig fejleszteni, ameddig tudják, akkor utána próbálnak keresni egy kis, nagy vagy közepes gyógyszercéget, aki ebben fantáziát lát, és akkor elkezdi továbbfejleszteni. Tehát a továbbfejlesztésen azt értem, hogy például növelni az oldhatóságát, megvizsgálni a toxikusságát a molekulának, utána megnézni azt, hogy elég gyorsan lebomlik-e, mert ugye az senkinek nem lenne jó, hogy bevesz egy gyógyszert, és utána soha nem bomlik le, hanem állandóan csak összeadódik. Tehát egy csomó ilyen farmakológiai feltételnek kell eleget tenni. És akkor, hogyha nem tesz eleget ez a kis molekula, akkor ezen lehet apró módosításokat végezni, amihez értenek a gyógyszervegyészek. Tehát ez jelenti azt, hogy fejleszteni azt a molekulát. És hogyha ez valamilyen szintet elér, akkor az szokott lenni, hogy vagy eladják ezt a kis molekulát egy nagy gyógyszercégnek, vagy hogyha mondjuk egy pici gyógyszercég ezzel foglalkozik, akkor a nagy gyógyszercég megveszi szőröstől bőröstől ezt a pici gyógyszercéget, és akkor úgy jut hozzá ez a kis molekulához. Na most ehhez az is kell, hogy a nagy gyógyszercéget ez érdekelje, és hát itt már ilyen, egyrészt ilyen politikai, gazdasági okok vannak, meg személyi érdeklődése a nagy gyógyszercégek vezetésének. És tényleg lehetett hallani ilyeneket, hogy nagyon nagy gyógyszercégek, nagyon sok ígéretes gyógyszermolekulát csomagba kidobtak, egész egyszerűen azért, mert azt mondták, hát most nekik költséget kell csökkenteni. Ezek a molekulák, hát most nézegették őket egy pár napig, azt mondják, hogy hát ezekből nem lesz nagy siker, vagy nagy eredmény, és akkor kidobják. És olyan kis molekulákat szoktak ilyenkor kidobni, amin előtte már 5-10 évet dolgoztak, eljutottak az emberi kipróbálásig, jó eredményeket produkáltak, és mégis kidobják őket. Úgyhogy nem könnyű az életet. Tehát például az azitromicil, ami egy kiváló gyógyszer, és nagyon sok különböző márkanév alatt elérhető ma is, azt horvát kutatók találták meg, és szabadalmaztatták, és nem tudták eladni semmilyen gyógyszercégnek, és akkor valamelyik nagyobb gyógyszercég egy pár emberét arra alkalmazta, hogy így megnézegette ezeket a szabadalmakat, amelyeket úgy nem fejlesztettek, és úgy találtak rá itt a horvát kutatóknak erre az antibiotikumára, ami ma az egyik nagyon-nagyon gyakran használt és nagyon sikeres antibiotikum.
Na igen, ezt mondom. Tehát ez az, ami rémisztő, hogy önök dolgoznak, igen. Tehát itt van egy megoldás, igen. Mert ugye azt nézem, a tüdőrák az évente világszerte 1,3 millió ember halálát okozza, A hasnyálmirigyrák az kevésbé, mert Európában átlagosan évente 40 ezer, Japánban 19 ezer ember a halálát okozza, és ha valaki túl is éli, akkor az 5 éves túlélési arány is azt hiszem valami 5% talán, tehát nagyon minimális. A vastagbélrák ugye az szűréssel megelőzhető, ha az emberek eljárnának szűrésre, de nem?
Szűrés között is különbség
Na,
van.
Igen, szóval... így van, igen, tehát hogy szűrjük, mert nem biztos, hogy észreveszik. Igen. És akkor itt van egy olyan forradalmi megoldás, amiből ugye lehet ezeknek a nagyon agresszív és ma nagyon sok ember halálát okozó rákfajtáknak a megakadályozója.
Igen, ez nehéz. Tehát azt szoktam mondani, amikor ilyen bioinformatika órát tartok a gyógyszerfejlesztésről, hogy a 60-as, 70-es években évente több új kis gyógyszermolekulát engedélyeztek gyógyszer felhasználásra, tehát nem szabadalmaztattak, hanem engedélyezett az amerikai gyógyszerészeti hatóság felhasználásra, mint manapság. Ma 100-szor több ember Igen. dolgozik gyógyszerfejlesztéssel, mint akkor, és mégis ma sokkal kevesebb új molekulát engedélyeznek, és ennek sok oka van, tehát van egy társadalmi oka, hogy sokkal inkább félnek a gyógyszergyárak attól, hogy egy új molekulát engedélyeztessenek, tehát például itt arra gondol az ember, hogy amikor mondjuk Párizsban a metrót építették, akkor ott nem kellett egy 20 éves engedélyeztetési eljárást csinálni a metróépítés előtt, mint például, amit most kell. Hanem azt fogták, nekiálltak, megásták a gödröket, és megépítették. Tehát ez egyrészt az engedélyeztetési eljárás, és az engedélyeztetési eljárás a gyógyszerek esetében azért is olyan borzasztó bonyolult, mert nagyon félnek attól, hát joggal, hogyha a gyógyszereknek valamilyen káros mellékhatása
Igen,
lesz,
pont ez jutott eszembe.
Akkor ilyen nagy pereket akasztanak a gyógyszergyárak nyakába, és ezt mindig megcsinálják.
Igen, mert ugye egy mellékhatás nem biztos, hogy azonnal kiderül, tehát lehet, hogy évekig használnak egy gyógyszert, egy készítményt, és utána jön egy olyan mellékhatás, ami... kiderül, Igen. hogy ez rákot okozhat.
És nekem erről az a véleményem, hogy különböző emberek, különböző genetikai összetétellel, különböző betegségekkel, különböző anamnézissel másképpen reagálnak ezekre a gyógyszerekre.
Igen.
És itt általában nagyon sokszor az szokott problémát okozni, hogy olyanoknak is folyjanak gyógyszereket, akiknek nem kellene. Tehát ez a Kontergán katasztrófa, tehát ez volt egy ilyen híres példa arra, hogy azt mondták, hogy ez egy annyira biztonságos gyógyszer, hogy terhes kismamáknak is fölírták ilyen terhesség alatti idegesség ellen, és akkor kiderült, hogy ez borzasztó rossz hatással van a magzatokra, és Franciaországban születtek kéz- és láb nélküli magzatok, és ebből óriási botrány lett, hatalmas kártérítési perek lettek. Hát itt nyilván valamit rosszul csináltak, és nagyon nem lett volna szabad terheseknek fölírni ezt a gyógyszert. És akkor az ember azt gondolná, hogy a Kontergán az ma nem létező gyógyszer, de nem így van. A Kontergán az egyik legjobb gyógyszer a lepra egy bizonyos fajtája ellen. És ezt használják, csak hát nem szabad terheseknek adni.
És igen, ez a legmegdöbbentőbb, hogy a laikus ebben nem lát bele. Tehát nem érti a laikus, hogyha van egy ilyen felfedezés, amit önök tettek, akkor abból mondjuk mennyi idő, mire ugye egy gyógyszer lehet, mert önök az informatikai részéért felelnek, és akkor ez egy nagyon hosszú folyamat, és persze lehet szidni a gyógyszercégekek, de mindennek tükrében, amit ön elmondott, teljesen érthető.
És a gyógyszercégek helyett nincs más. Tehát az államok parlamentjei, azok nem tudnak gyógyszereket csinálni, forgalmazni, gyártani, ellenőrizni. Tehát a gyógyszercégek azok, akik ezeket a gyógyszereket létre tudják hozni. Tehát egyrészt a gyógyszercégeknek is vannak nyilván hiányosságaik, és nyilván ők is forgalomba hoznak olyan dolgokat, amiket nem kellene, és ajánlgatnak olyan embereknek, akiknek nem kellene. Másrészt viszont a gyógyszercégeknek nagyon a nyakára másznak a törvényhozók. Sokszor joggal, de szerintem sokszor ok nélkül is. És ezzel nagyon megnehezítik az új gyógyszereknek az elfogadtatását és az új gyógyszerek kidolgozását. Tehát ezért kerül ilyen irtózatos pénzekbe, mert nagyon sok különböző követelménynek kell eleget tenni egy ilyen új gyógyszernek ma, és ez tényleg úgy elveszi a bátorságát a gyógyszerfejlesztéstől a nagy gyógyszercégeknek.
Önök most ugye az ön kutató csapata az ezen dolgozik, gondolom éjjel-nappal.
Hát ezen is és máson is dolgozunk, igen.
Mondta, hogy 2017-18-ban kezdték el ezt az egészet. Mondjon valami pozitívat, tehát lehet, hogy ennél azért kevesebb idő betelik, hogy ebből tényleg egy gyógyszer legyen?
Nem tudom. Tehát lehet, hogy nem lesz gyógyszer, lehet, hogy nem pont ezekből a kis molekulákból lesz gyógyszer, viszont ez a módszer, amit kidolgoztunk, ebből találunk, vagy mi, vagy akár mások olyan kis molekulákat, amelyekből lehet hamarosan gyógyszer. Tehát hogyha a kis molekulák aránylag jó eredményeket hoznak, és hogyha sikerül fölkelteni bizonyos néhány nagy gyógyszergyárnak az érdeklődését, akkor ebből lehet jó gyógyszer. Szóval én azért optimista vagyok, én azt gondolom, hogy ez a módszer, még hogyha nem is pont ezek a molekulák, de ez a módszer azért előbb-utóbb fog nem egy, hanem több jó új rákgyógyszerhez vezetni.
Mit érzett akkor, amikor ugye bebizonyosodott a hatékonyságuk? Tehát amikor visszaigazolták önöknek, hogy na, ez működik?
Hát ennek nagyon örültünk, tehát akik csinálták ezt, azok más ilyen molekulákat is kipróbáltak már, tehát nem csak a mi molekuláinkon dolgoztak, hanem más molekulákat is kipróbáltak, és mondták, hogy ezek a molekulák, amiket mi találtunk, ezek voltak eddig még a legjobbak erre a RAS mutált sejtvonalakon való hatékonyságra, és ennek mi azért nagyon örültünk, szóval ez nyilván egy nagy öröm volt.
Igen, meg gondolom leírhatatlan az az érzés, amikor az ember kutat, és na akkor igen, sikerült. Mert ugye rengeteg kudarc övezi azért a pályájukat.
Én azt gondolom, hogy általában semmi nem könnyű. Tehát, hogyha az ember vízvezeték szerelő, akkor is rengeteg olyan gond van, hogy hát ugye a papíron általában azt gondolom, hogy 10 perc alatt meg lehet csinálni, és amikor már a második napon dolgozik ugyanazzal a jelentéktelen dologgal, mert mindenféle nehézségek vannak, akkor azt gondolom, hogy mindenütt vannak komoly nehézségek. És hát nyilván a kutatói pályán is vannak komoly nehézségek. Szóval ez belejár, igen.